Dicsértessék a Jézus Krisztus! Román Attila vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és ma esti beszélgető társamat, Váli Dezső festőművészt. Vágyom önt megismerni, hiszen Hambadó szerdán először beszéltünk, és egy nagyon nyitott, segítőkész embert ismertem meg, akiben Szent Ferenc lelkiségét éreztem meg, akinek régóta van egy közössége, a Fioretti közösség, és csodálatos műveket alkotott, amit valószínűleg az Isten ajándékaként kapott tehetsége befejezi ki az életet, a hitét, a világot. Úgyhogy akkor kérem, hogy mutatkozzon be nekünk, és beszéljen magáról. Át is adom a szót. Isten hozta a Mária Rádióban.
Hát a történetem röviden annyi, hogy mennyi 79 éves vagyok. Édesapám meghalt a háborúban, édesanyámmal jártunk gyerekkoromtól templomba, és a hitet így ilyen formán ajándékba is egyenesen megkaptam. A hitem először a kamaszkori bűneimmel erősödött meg, mert rögtön elkezdtem hetente gyónni, járni, és ebből együtt járt a heti áldozás. Úgyhogy aztán kamaszkorom közepén, mikor már evezős edzésekre jártam, akkor ilyen hajnali misék kerültek sorra vasárnaponként, már elszakadtam anyámtól, mert reggel 8-ra ki kellett érni az angyalföldi evezős csónakházba. Pályaválasztásom az úgy alakult, hogy semmi nem akartam lenni, aztán egy idő után ez így rátaláltam a festésre egy hirtelen napon, de kerülő úton az iparművészeti főiskolát végeztem el, és aztán elkezdtem a szakmai életemet egy-két év után, és hát most már 50-valahány éve a festés a munkám, és abból is élek. A szakmám és az Isten kapcsolata, hogy itt mi történik. Hát mi is alkotó emberek vagyunk, Isten társalkotói, a semmiből csinálunk valamit, egy képet. Egy jó kép az én megfogalmazásom és hitem szerint egy remek mű, egy villám-villanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét egy pillanatra. Minden mű, minden igazán jó mű, és tulajdonképpen minden mű szándékában is Istenre mutat. Ezt nem mindenki ismeri föl, az azt mondja, hogy hát fölfelé mutat, meg másfajta megfogalmazások is vannak, valami olyanra mutat, ami tisztább, jobb, mint én, ami tökéletesebb. Én azt mondom, hogy Istenre mutat. Teremtek, de nem tudatosan nem vagyok közelebb a teremtőmhöz, és hát ugye jó lenne hallani, de nem áll az, hogy én folytonosan egy tevékenység közben a teremtőre gondolok. Az végeredménye az valóban teremtés. Az ihlet az egy létező, valóban létező lelki állapot, vagy szellemi állapot, az azt jelenti, hogy az egész minden, a gondolkodásom és a tehetségem hirtelen begyorsul, és többszörös teljesítményre alkalmas. Ez általában évente 4 vagy 5 nap. A többi az becsületes munkanap, a munka eszközeim közepette, munkaidőben, munkaidő elejével és munkaidő végével. Ez a szakmai része, ami ide tartozik életrajzhoz, hogy 1984-ben megismerkedtem egy zseniális, nagy tehetségű ferences pappal, a Tamás atyával, Marik Tamással. Én megtért ember és hívő ember voltam, de ott egy nagy lendületet kapott a hitem. Elolvastam rögtön a korabeli ferences irodalmat, 1200-1300 évekből származott, így megismertem a, például a Fiorettit, a Szent Ferenc legendáit, amiről aztán az ima közösségünket elneveztem, az a következő évben indult. Az atyáról annyit, hogy ja, hát a megtérés mondjuk pillanata, Isten tréfált egyet, mert illetlenül egy prédikációját hallgattam, ahol azt mondja, hogy dicsőítsd az Urat napi 20 percet, és megtérsz. És az Úr csettintett egyet, és mosolygott, mert én a számokra, a számosságokra és a rendekre nagyon érzékeny vagyok, mindent magam is megszervezek, és azt mondtam, hogy ha ez napi 20 perc, hát ez kiváló, akár üzletnek is. És hát akkor elkezdtem napi, hát egyébként egy órát reggel hajnalban imádkozni. Aztán ezzel el is kezdődött egy ilyen másnaponként, ez is nagyon értelmes tanácsa volt, hogy ne naponta járjak, hanem másnaponta jártam a hajnali misékre, amíg a ferences atyáknál erre mód volt. Érdekes módon most erre újra mód lett, hogy a Covid miatt közvetítik a reggeli miséjüket, és ezt én itthonról tudom hallgatni.
Említette, hogy azt tanácsolta az atya, hogy napi 20 percben dicsőítse az Urat. Azt is mondta, hogy ha naponta dicsőíti, akkor automatikusan a lélek alakítja folyamatosan a megtérést. Az ön életében hogy volt ez a megtérési folyamat?
Egy nagyobb fokú Istennel találkozásom, egyetemes Istennel találkozásom, ez 84-ben volt ebből a karizmatikus közösséggel való találkozáskor és Marikatyával. Ez egy új típusú hitéletnek volt a kezdete. Ennek az egyik kulcsfigurája valóban a Tamás atya volt, a másik pedig egy protestáns lelkésznek, egy kis könyvecskéje, a Carothersnek, a Magasztalásban rejlő erő, ami könyvnek egyetlen mondatban a summázata az, hogy mindenért adjatok hálát, mindent köszönjetek meg, és a Pálnál, ahogy ez le van írva, ez a mondat, az előtte való mondatban jóról és rosszról is beszél. Tehát ennek az a lényege, hogy a rosszért is hálát kell adni, mert Istennek az útjai nem a mieink, és ami elénk kerül, azt mind azért kapjuk, hogy hozzá közelebb jussunk. Úgyhogy az én alap szemléletem az imádkozásban a hálaadás, a köszönet. Dicsőíteni nem vagyok tehetséges, szóval mondatokat nem tudok cifrázni, vagy bonyolítani és göngyölíteni, hanem az egyfajta tehetség kérdése. Nem, én megköszönöm azt, amik történnek velem, jókat és rosszakat, és ez átszövi tulajdonképpen a napomat. Szóval egészen olyan formáig, hogy ha valami egy szögelésnél, mondjuk keretszögelésnél, vagy egy mozdulat jól sikerült, vagy úgy megörülök neki, akkor kifejezni, hogy ezért hálás vagyok, és ezt tudom, hogy kaptam, egy 2 másodpercre mozdulatlanná válok, tehát ezt megállok valamiben, és aztán megyek tovább. Na, az atyáról még egy mondat, a 8 vagy 9 éves kisfiamnak egy olyan tanácsot adott, hogy figyelj ide, ha jársz az utcán, akkor áld meg a szemközt jövőket. Ez egy hatalmas, hatalmas mondat, nagyon sok ágú, és egy óriás, egy egész élet program lehet, és egy gondolkodási program egyetlen egy mondatban. Ezt én is megtanultam tőle. Folytatva, ez az atya a karizmatikus mozgalomnak az egyik elindítója volt. Részben a magyar állambiztonsági szervek zaklatása miatt Ausztráliába ment ki, sőt engedélye, sőt örültek neki, hogy végre elmegy. És akkor volt egy kezdődő, megalakult ima csoportja már, karizmatikus ima közösség, az hirtelen ketté vágta, és az egyiket az öccsének adta, és a másikat nekem adta. Egyszerűen abból a megfontolásból, hogy egy generációval idősebb voltam. Aztán valóban a Fioretti nevet adtuk neki a Szent Ferenc legendából, és magamat én is mondjuk negyedrendi ferencesnek tekintem, tehát kötelmek nélküli ferences gondolkodásúnak. Hát, hogy ez mit jelent, ez a Fioretti csodálatos legendás könyvben van leírva, amit nagyon szeretek, és megtanultam a gondolkodását. Ott egyetlen egy mondatcsokorral az egész összefoglalható. A Szent Ferenc távolétében a kolostort megpróbálja két rabló kirabolni, de és elzavarják őket, sikerül őket elzavarni. A Szent Ferenc hazaér, és beszámoltak neki az atyának, hogy mindez hogy sikerült, aki haragosan rászólt a guardiánra, a kalostor vezetőjére, hogy fusson utána a rablóknak, mert egy rabló testvérnek is jár az ebéd. Ez az egész ferences lelkiséget, ez az egyetlen legenda összefoglalja. A Fioretti közösségünk azóta ma is szerdánként itt a műteremben összegyűlik. Úgy történik egy este, most úgy történik egy mondjuk 10-15 éve, hogy elmondjuk az esti zsolozsmát, utána én szentséget kiteszek, és szabadon imádkozunk országos, és talán mondjuk így, hogy Isten előtt valóban fontos problémákért, és egy harmadik részben egy szentnek az életéről egyikünk beszámol, és hát ebből okosodunk. A szentségimádáshoz hozzá kell tenni egy mondatot, hogy ezt itt külön újra meg kellett kérvényeznem, mert eredendően ez papi utasításra történt. Aztán egy ideig nem kaptam választ, úgyhogy a Vatikántól kértem erre engedélyt. Ez a Covid-járvány miatt most online, illetve még online sem történik. Én néha egy-egy körlevelet írok a közösségnek. Tegnap éppen azt, hogy hát tudjuk, hogy a keresztény élet böjt nélkül érvénytelen. Hát ezt sok szent mondja, hogy méghozzá állandó böjt nélkül ez nem keresztény élet. Arra kértem őket, vagy arra irányítottam őket, hogy most nagyböjt kezdetén egyetlen dolgot tűzzenek ki, ez ne legyen óriási cél, amire jobban fognak figyelni. És ez nagyon sokféle történet lehet, de fontos, hogy egy dolog az, amit kiemeljenek, amivel fontos, amire jobban tudnak figyelni. Nálam például a mai böjt az volt, hogy kísértem a feleségemet, és hazafelé a villamosonról egy megállóval korábban leszálltam, és vettem magamnak egy piramis csokoládés szeletet, és megettem a helyszínen. Ezt most nem részletezem, hogy ez itt nekem miért volt böjtite.
Most ezt, ha elmagyarázna nekem, de számomra így, hogy hallottam, hogy ez hogy tette meg, hogy ez ma, a mai napnak egy ilyen felajánlása a böjtbe?
Hát ez megint talán furcsa lehet magának. Ez megvilágosította egyébként a böjtnek is az értelmét, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy feltétlenül sanyargatni magunkat. Ez annyi, mint hogy egy fogalmaim szerint, hogy az tiszta böjt, hogy Istennek ajánlva magamat valamilyen mértékben egy folyamatos önfegyelemben élni. Két éve a nagyböjtben a kivezetőm, vagyis a gyóntartásban azt a penitenciát kaptam, hogy én olyan fajta fegyelemben élek egész életemben, hogy legyen az a penitencia, hogy valami örömet okozzak magamnak. és ennek legkülönbözőbb formája lehet. Ennek érdektelen, de ez a piramis szelet, ez ennek volt a mai rész, hogy én ezektől megszoktam magamat, illetve megtartóztatom magam, de legyen bátorságom ennek az ellenkezőjét megtenni.
Köszönöm, mindig amikor beszél, akkor rengeteg kérdést oldul fel bennem. Az, amikor imádkozik mindig ilyen, hogy mondjam, egyházi imá keretében imádkozik, vagy pedig van olyan, amikor egy személyes beszélgetés, vagy saját szavakkal történik, egy Jézus megszólítása, vagy a Jézusról való párbeszéd, az Istennel való párbeszéd?
Az imámnak egy része, amikor az előző napi dolgaimat veszem át, és ennek kapcsán mondom el, amit gondolok. Én erre közvetlenül választ nem kapok, és nem is mondjuk várok. Azt hiszem, hogy a gondolkodásomban megjelenik a válasz. Napközben konkrét Jézushoz fordulás az olyan formában történik, vagyis a Szentlélekhez, hogy rajta kapom magam, hogy mondjuk önsajnáló gondolatom van, vagy másra a haragudó gondolatom, akkor ez elég gyakran eszembe jut, és akkor kérem a Szent Lelket, hogy tisztítsa meg a gondolataimat, és egyáltalán a gondolkodásomat, hogy a rossz dolgokat hagyjam el, ne foglalkozzam velük, akkor is, hogyha alkalmas, akár igazságos lenne, vagy méltányos, és hát törekedjem arra, hogy jóra. Éppen ma reggel kérdezte meg a feleségem tőlem valami kapcsán, hogy mondd, ez a mondatom most gonosz volt? És azt válaszoltam neki, hogy nem, de nem viszi előre a világot. Tehát arról érdemes egyáltalán beszélni, mi az, ami a másiknak hasznos, vagy akár önmagamban tisztít egy gondolatot, vagyis előre viszi a világot. A második kérdés az volt, hogy a szív és az érzelem. Ebben csalódást kell okoznom magának, mert nem vagyok érzelmes ember ebben a vetületben. Nem meleg a szívem. Ezt az ima életet és mint egyebet is tulajdonképpen munkámnak tartom. Feladatnak. És Isten azt hiszem, hogy megérti ezt, és azon az alapon van létjogosultságom, hogy Isten azt mondta, hogy őt szeretni annyi, mint jót akarni. Őt akarni jót, és jót tenni. És az embertársaimban sem a szívmeleg vonz feléjük, hanem az a feladat, hogy jót akarjak tenni, és jót tegyek velük, és jót gondoljak róluk. Ezen alkalmasint így munkálkodni kell.
Ez megérítette a szívemet, és a lelki vezetőm azt mondta egyszer nekem, hogy európai embereknek nagyon nagy a fejünk, ezzel azt akarta kifejezni, hogy nagyon sokat tudunk Istenről, és elég nagy a tudásunk a hitről, a vallásról, a hagyományokról és a tanításról, viszont kicsi a szívünk. Én késői ajándéknak kaptam a hitet, és hihetetlen nagy ajándék, mert nem érdemeltem ki. És folyamatosan azt érzem, hogy tele vagyok hálával, hogy engem szeret valaki, végtelenül szeret, és ő ismer a legjobban engem. Vágyom arra, hogy én is önajándékozó legyek, mint az Isten. Uram, érítsd meg a szívemet, add meg nekem azt, hogy érezzelek, ahogy te szeretsz engem, ahogy te vágysz arra, hogy megtapasztaljam a szeretetedet, segíts abba, adj annyi kegyelmet, hogy át tudjam adni én is a környezetemnek azt a szeretetet, ahogy te szeretsz engem, hogy én legyek a te karod, aki megsímít, én legyek a te hangod, aki dicsér. És most itt pont a nagybőjben annyira bennem van az, hogy tudnék az Istennel több időt tölteni, hogy tudnék a szeretteimmel, vagy akár azokkal az emberekkel, akikhez nem állok közel, de több időt tölteni, és szeretni őket. Azt fogadtam meg a nagybőjben, hogy még a másik ellen feljövő rossz gondolatokat, érzéseket is felajánlom az Istennek, és kérem, hogy ne ezzel foglalkozzak, ne a rossz legyen bennem, hanem Uram, fordítsd ezt át, hogy a másik emberből ki tudjam szeretni a jót, hogy a másik ember érezze, akár másképp gondolkodik, vagy nagyon másképp él, mint én, de ne az ítéletet érezze, vagy hogy én most őt lenézem, hanem az, hogy szeretlek, mert az Isten szeret téged.
A szeretetben foglalódik össze, ugye, hogy a János evangélium is tartja, de ennek nem egy, a szeretetnek nem egyetlen formája van. Én az ima közösségünknek azt mondom, ugye, hogy nem azért vagyunk itt, hogy egymást szeressük és jól érezzük magunkat, hanem esztergálunk. Esztergálunk, egy közös munkán dolgozunk. És ez a szeretet formája számomra.
Milyen gazdag a kereszténység, hogy hány és hányféleképpen élhetjük meg az Istennel való kapcsolatot, és mindegyik gyönyörű, tehát mindenkinek egy személyes, sajátos útja van. Igen, erre mondtam azt, hogy milyen gyönyörű és sokszínű az egyházunk és a közösségek, tehát ez tényleg egy másik utat mutatott meg nekem, és nagyon tetszik, amit mondott, hogy nem a sanyargatáshoz szól, hanem az, hogy örömet szerezni magunknak, mert ha mi örülünk, akkor mi Isten gyermekei vagyunk, és Jézus testvére, akkor ő is velünk örül. Tehát, és akkor tulajdonképpen egy kapcsolat jön létre, ez nekem nagyon sokat jelentett. Nagyon tetszik. A visszajelzés a közönségtől, akkor látja, hogy valakit megragad egy kép, és ez mennyire tölti el örömmel vagy hálával.
Az én örömöm nem abban van, hogyha megdicsérnek, ami esetleges, az értéke is esetleges, vagy kérdéses és átgondolandó lenne, és egyébként elmúlik, hanem az öröm az, amikor valami sikerül. A munkának, egy-egy munka pillanatnak tudok igazán örülni. Vagy 40 éve olvasom a József és testvéreit, a Thomas Mann regényt, és tegnap megint egy elképesztően gazdag mondatot olvastam belőle, vagy hallottam belőle, mert fülhallgatóval hallgatom a részleteit mostanában. Ennek tudok örülni, vagy láttam egy Rothko képet eredetiben, amit gyerekkorom óta nagyon szeretek, egy New Yorki múzeumban, és az sokatszor látva megrendítő volt. Az igazi örömeim ezek. És talán ezt ugye nem szeretné hallani tőlem, hogy ez személyeken keresztül sugárzik. Nem ezek műalkotások az enyémek vagy másoké, ami igazán megrendít. És egyébként az életemmel és a munkáimmal, hát tulajdonképpen így közvetlenül adok az embereknek. Ezt egy közvetett ember szolgálatnak tartom. A visszajelzésekből tényleg inkább a bírálatok érdekelnek. A nagyfiamnak a bírálata nagyon érdekel is, mert abban a pillanatban minden, ahogy ez helyén való, minden barátság és kapcsolat formáció megszűnik, és halálosan keményen kritizál, ami nagyon ritka és nagyon nagy ajándék. Egy ilyen újságíró barátom volt, aki az írásaimat így kritizálta, hogy jéghideg lett, és szakszerű, és pontosan azt mondta, amit gondolt, és versében látóan lényeglátó volt. A képpel való kapcsolat a második fejezete a feleségem, aki természetesen naponta látja is munka közben, és elég dühös vagyok, amikor az ajtón belépve azt mondja, hogy jaj, de szép. Mondom, nem is látni onnét a képet, mert régen lát csak belőle valamit, és nem szeretem a sztereotíp biztatásokat. Úgyhogy aztán kényszerítem, hogy akkor már nézd meg, légy szíves szemből is. És néprajzos, más a szakmája, de óhatatlanul beletanult, és valóban sokszor nagyon, nagyon lényegbevágó kritikát és bírálatot vagy értékelést tud mondani.
Én úgy gondolom, hogy a Jóisten önt nem kritizálja, hanem nagyon örül annak, amit tesz. és önmagával szemben sokkal szigorúbb, mint az Isten, ahogy szeret és elismeri.
Nem hiszem, és egyébként az Isten mindenkit egyformán és végtelenül szeret. Nem vagyok semmilyen szempontból kiválasztott. Nem tartom ezt értékesebb munkának, mint az utca seprést.
Ismételten köszönöm, és megharagszik, ha én most azt mondom, hogy számomra ön egy csodálatos, nagyon szerethető ember, akkor ez most önnek rosszul esik?
Köszönöm szépen. Erre az a panel válaszom, vagy gondolatom, hogy elsőre mindenkinek érdekes vagyok, és aztán roppant unalmas, mert főleg magammal foglalkozom, és a saját gondolataimat tudom újra meg újra elmondani.
Megkérdezhetem, hogy akkor ön szerint mi az ön szeretet nyelve?
A tett. Az összes többi az harmadrendű. A szeretet az tett. A többi az pedig annyi, hogyha megkapja az ember az érzelmet hozzá, mint a pillangón a szivárvány színű mintázat. Én ezt így tekintem. Az egy többlet ajándék, és nem tartozik a lényegéhez. Azt veszük észre, az a színes, az a gyönyörű, de nem az a fontos.
Lassan a beszélgetés vége felé megkérdezem, hogy mi az, ami fontos, és még, hogy mondjam, amit szeretne megosztani az emberekkel, ami önnek nagyon fontos.
Szokták ezt kérdezni, hogy mi az a gondolat, amit az utókornak elmondana. A Nagy László költő erre azt válaszolta, vagy 30 éve, hogy csókultatom őket, ami gyönyörű. Én azt a mondatot találtam ki, hogy egyetlen tanácsom van a kedves hálás vagy hálátlan utókor számára, hogyha elgurul a radírod az ágy alá, akkor rögtön másszál be utána. Nekem az életemben egy nagyon nagy erő, részben azon túl, hogy szerettem a dolgaimat megszervezni, de azon túl egy valóban egy hatalmas segítség, hogy hozzászoktam, vagy ugye ez is ajándék, hogy amit lehet, ami nincs akadályozva és elém kerül, váratlanul akár, azt azonnal megcsináljam. Tehát valaki szól, hogy nyikorog az ajtó, egy vendég reggel, vagy éjszaka nyikorgott az ajtó, akkor rögtön szaladok a baltáért, amivel egy ajtót meg lehet emelni, és megolajozom. Tehát mindent azonnal megcsinálok, és ilyen formában nincsenek adósságaim és tartalékaim, amit majd el kell végezni. Én gonyosan azt szoktam mondani, hogy valaki egy fél órát késett kamaszkorában, és azóta ezt nem tudja behozni, azóta mindig csak rohangál az élete után, és szeretne utolérni magát.
Ez megint nagyon erősen igazolja azt, hogy a legfontosabb a szeretet nyelve a tett. Azonnal megtenni azt, amit megtehetek. De itt engem a radír fogott meg, hogy miért pont a radír? Tehát mert én nekem akkor az volt, hogy valamit ki akarok radírozni.
Nem, a radírnak nem volt szerepe, én mondhattam volna bármit. A golyós tollam, vagy a csipet. Nem, az egyetlen, a mondatnak a súlya az azonnal volt. Hogy nem este, nem akkor, amikor befejeztem ezt a munkámat, nem amikor eszembe jut, hanem mindent azonnal megcsinálni. És tehát a tett nem elgondolom, hogy majd valamikor, és akkor, amikor sorra kerül, hanem amit lehet, és ami etikus, ami nem etikátlan most, akkor azt azonnal meg kell csinálni. Így értettem.
Nagyon jó hallgatni önt, úgyhogy sajnálom, hogy lassan lejár a műsoridő. Azt szerettem volna még megkérdezni esetleg, hogy a zenébe van olyan, amit... ami kikapcsolja, vagy segít, vagy szereti, vagy csak örömet okoz önnek.
Zenében műveletlen vagyok, és nagyon szűk az a tartomány, amit egyáltalán klasszikus zenéből értek és meghallok. Ebben teljesen dilettáns is vagyok, mert csak a némely Bartók mű és némely Bach mű, amit meghallgatok. Ha azt kérdezi, hogy mi az, ami zene, ami leginkább számomra Istenről szól, akkor mondjuk a Louis Armstrong trombita szólóját tudnám megmondani.
Ezt, igen. Csodálatos, mindig, hogy mondjam, örülök minden mondatának. Szóval valószínű azért van, mert én még nem beszélgettem ilyen emberrel, mint ön. És teljesen felüdített, hogy egy ember ilyen fiatalosan és ilyen, hogy mondjam, van egy karaktere, egy egész van, egy életelve, ami szerint él. Ez egy csoda, mert én még ma is azt mondhatom, hogy zömében kereső vagyok. És én azt tapasztalom, hogy az én környezetemben nagyon sokan még önmagukat nem megtalált, vagy a helyüket meg nem talált emberek, akik az Istent is keresik, önmagukat is, és talán nincs is igazán elképzelésük. Sodródnak, és nem, hogy mondjam, nem vezetik az életüket, vagy nincs egy vezérfonal az életének, ami szerint él.
Én megtaláltam az Istent, nem keresem. Egy olyan feszületet csináltam magamnak, amit az asztalon van. Kaptam egy kis 20 centis bronz korpuszt, és amögé egy olyan keresztet csináltam fából, aminek csak a függőleges szára van. Most ennek az a következménye, hogy a két kar az pusztán két felé tárul, és ez nem a keresztrefeszítésre juttatja az ember gondolatát első pillanatban, hanem ez egy ölelés mozdulattá válik. És tulajdonképpen a kapcsolatom a keresztre feszítettel ez. Ezt is szoktam magam elé tenni, amikor imádkozom. Tehát ő széttárja a karját felém.
Ez olyan gyönyörű végszó, hogy én azt gondolom, hogy én szeretném ezzel befejezni a beszélgetésünket, mert ebbe nagyon eltalálta a szívemet, és nagyon én is ezt érzem, és fantasztikus, hogy most itt a húsvétben pont ez a kitárt kar felé megyünk a nagybőjbe, és ezt az ölelés vár minket.
Igen.
Engem kifejezetten megrendített most ez, amit mondott, és nagyon szépen köszönöm. Szeretném a beszélgetést is megköszönni.
Köszönöm én is.
Úgyhogy a Mária Rádió hallgatóinak is köszönöm, hogy hallgattak minket, remélem, hogy önöknek is ekkora örömet szerez ez a beszélgetés, majd amikor hallgatják. Az, hogy telefonon keresztül beszélgettünk, és ezért a hangminőség nem lesz tökéletes, ezért elnézésüket kérem, de ami elhangzott, én azt gondolom, hogy remélem, hogy sokaknak a szívébe fog vésődni. Megköszönöm Váli Dezső festőművésznek, hogy beszélgethettem vele, és hogy hallgathattuk. Isten áldja meg is, és a hallgatókat is.
Köszönöm szépen, Isten áldja magát is.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, tényleg őszintén megrendített és meghatott. Úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Búcsúzom.
Mindörökké, amen.
Búcsúzik önöktől a műsor készítője, Román Attila. Jó éjszakát.
Mária Rádió.
Kőszikla. Horváth Pál műsora a pápaság történetéről.